December 7th.
Das ich mich in diesem Jahr.
Houston, we've had a problem.
Na hajnal van a szovjet csapatok.
I have a dream.
Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a Hihetetlen Történelem Podcast, én Tündi vagyok.
Én pedig Andris.
A mai témánk az atombomba lesz, amit Hiroshimára dobtak le, majd Nagasakira. És ez a témánk, ez az előzőnek a folytatása, tehát ez az atombomba második rész. Ugye az első részben már bemutattuk azt, hogy hogyan tesztelték az első bombát, milyen körülmények között, és mik vezettek el a tesztig. Most pedig tulajdonképpen innen folytatjuk a történetet.
Igen, tehát onnan folytatjuk, hogy sikeresen, hogy sikeresnek bizonyult a teszt, az atombomba teszt, és azt javasoljuk mindenkinek, aki esetleg nem hallgatta meg az előző adást, az mindenképpen hallgassa meg, és csak utána hallgassa ezt az adást, mert különben lehet, hogy lesznek dolgok, amiket nem fogtok érteni. Úgyhogy mindenképpen ezt javasoljuk.
Aznap, amikor végrehajtották a Trinity tesztet, egy csatahajó, a USS Indianapolis két titkos rakományt vett fel San Franciscóban a dokban. Azt biztonságosan elhelyezték a rakodótérben, majd a hajó a lehető legnagyobb sebességfokozaton megkezdte útját a csendes óceánon Tinian sziget irányába. Azt, hogy mit tartalmaztak ezek a titokzatos dobozok, azt senki sem tudta a hajón, csak az a két férfi, akik az egész út alatt a rakomány mellett tartózkodtak. A hajó az első atombomba alkatrészeit vitte Tinian szigetére, teljes titoktartás mellett.
A zárójelesen jegyezzük meg, hogy a küldetésük teljesítése után pár nappal ugyanezt a hajót egy japán tengeralattjáró elsüllyesztette a csendes óceánon, és ez az elsüllyedés, ez a tragédia az Egyesült Államok haditengerészetének a legnagyobb katasztrófája, amikor is az 1196 fős legénységből csupán 317-en élték túl a katasztrófát. Több száz fővel többen is túlélhették volna az esetet, ha éppen nem cápáktól hemzsegő vizeken süllyed el ez a hajó. A túlélők több napon keresztül lebegtek a vízfelszínen, miközben folyamatos cápatámadásoknak voltak kitéve. A visszaemlékezések szerint a legrosszabb mindig éjszaka volt, amikor semmit nem láttak a vízben úszó emberek, de a cápák akkor is rendszeresen lecsaptak rájuk. Itt egyébként érdekességként jegyezném meg, hogy a kultfilmként elhíresült Cápa című film, ugye ami azt hiszem 75-ös, abban is van egy jelenet, amikor egy nagyon hosszú monológ, amikor az egyik csónakon lévő ember elmesél ezt a történetet, hogy mi történt akkor, úgy mesél, mintha ő is ott lett volna, nyilván ez fiktív ez a történet, viszont érdekes, és ezért majd belerakjuk a leírásba, hogy aki tudja, meg tudja nézni ezt a jelenetet a Cápa című filmből, ami erről az USS Indianapolis katasztrófájáról szól.
De ez most csak egy kis epizód volt, tehát hogy ez egy ilyen érdekes tragikum.
Igen, olyan szempontból érdekes, hogy ennek a hajónak nagyon fontos volt a küldetése, és amikor beteljesítette ezt a küldetést, utána két nappal el is süllyedt ez a hajó. Ilyen tragikus körülmények között, de hogy ha hamarabb találja meg esetleg egy japán tengeralattjáró, akkor másképp is alakulhatott volna a történelem.
Igen. Hogyha meghallgattátok az előző részt, akkor felmerülhet bennetek a kérdés, hogy hogyan lehet az, hogy 16-án, ugye június 16-án, leteszelték az első atombombát Új-Mexikóban, a sivatagban, és ugyanaz nap már alkatrészeket szállítottak San Franciscóból a Little Boy, azaz a kisfiú nevű első atombombához, amit ugye Hiroshimánál akartak bevetni. Erre pedig az az egyszerű magyarázat, hogy kétféle bombát gyártottak, az egyik uránium töltetű volt, aminek a működésében biztosak voltak, és csak egy volt belőle, ez volt a Little Boy. A másik típus az plutónium töltetű volt, és annak működésében nem voltak biztosak, és ezért volt szükség a Trinity tesztre. Amerikának akkor viszont nem állt rendelkezésére több uránium, csak annyi, hogy egy bombát tudjanak készíteni, ezért volt szükség a plutónium töltetű bomba tesztelésére is, mert abból könnyebben tudtak építeni további bombákat, hogyha esetleg szükség lett volna rá.
Igen, tehát azért volt szükség a tesztre, mert hogyha nincs teszt, akkor valószínűleg csak egy bombát tudtak volna ledobni hosszabb távon hát, Japánra, így meg hogy tudták, hogy a plutónium töltetű is működik, így tudtak többet gyártani, és gyakorlatilag gyártósoron tudták azt szállítani, amit Japánban akartak bevetni. Szóval a USS Indianapolis nagy sebességgel haladt Tinian szigete irányába, ahol már hónapok óta a csendes óceáni hadműveletek egyik legfontosabb katonai légibázisa volt. A sziget északi végén hatalmas futópályák feküdtek, ahol a legtöbb repülőgép a viszonylag új fejlesztésű B-29-es bombázó volt, amit a háború vége felé vetettek be az amerikaiak. Itt még annyit mondanék el a futópálya kifejezésről, hogy legutóbb két adással ezelőtt a Mossadós adásunkban kicsit gondolkoztunk azon, hogy mi a helyes kifejezés futópálya vagy kifutópálya. Azóta egyik kedves hallgatónk, aki a repülőtérnél dolgozik, a budapesti repülőtérnél, ő el is küldte, hogy a pontos kifejezés az, hogy futópálya. Úgyhogy, hogy használjátok, akkor ne használjátok a kifutópálya kifejezés, mert az helytelen. Szóval Tinian szigetén volt ekkor a világ legnagyobb légibázisa, körülbelül ez 2200 kilométerre volt a japán főszigetektől, ami akkoriban 12 óra oda-vissza repülési időt jelentett. A bázison 265 darab B-29-es tartózkodott, akik hónapok óta folyamatosan bombázták a japán városokat. Egyébként bevett taktika volt, hogy gyújtóbombákat használtak az akciók során, mivel a japán városok jó része faépítésű házakból állt, ami elősegítette, hogy a tűz könnyen terjedjen a városokban, így kevesebb bombával is gyakran nagy hatást értek el. Ezek a bombák gyakorlatilag a vietnámi háborúból ismert napalbombáknak az elődjei voltak.
Tinian szigetéről indultak el azok a repülőgépek is, amik 1945 márciusában szinte egy nap alatt porig bombázták Tokiót. Érdekesség, hogy ennek a bombázásnak a halottjait 100 000-re teszik, 100 000 főre, ami meghaladja mindkét atombomba áldozatainak a számát. Mondjuk Tokióban egy repülőgéppel szemben 334-et vezettek be. Mi Európában leginkább Dresda bombázásáról szoktunk hallani, és ez benne van az európai köztudatban, de hasznos tudni azt, hogy az egész világháború leghalálosabb bombázása az Tokióban történt. A japánok pedig ezt a napot a Fekete Hó éjszakájaként emlegetik.
Igen, az internet egyébként egész sok képet lehet látni, hogyha rákerestek Tokió bombázásáról, és az, hogy mi maradt Tokióból, és hát nagyon durva látvány. Tehát egy nagy pusztaság, és egy-egy ház az, ami megmaradt, tehát porig égett gyakorlatilag Tokió, és ezt egy hatalmas támadás során érték el az amerikaiak. Viszont Tokióról most térjünk vissza kicsit Tinian szigetére. Itt tartózkodott az az 509-es számú repülőezred is, akiket direkt arra a célra választottak ki, hogy majd ha elkészülnek az atombombák, akkor az ő kötelékükből dobja le az egyik repülőgép a halálos fegyvert. Az ezredhez tartozó repülőket és legénységet még 1944. decemberében választották ki, tehát bő fél évvel az első bevetés előtt. Az első eligazításon csak annyit mondtak a különös körültekintéssel kiválogatott és tapasztalt pilótáknak és legénységnek, hogy egy titkos küldetéssel vannak megbízva, ami akár véget is vethet a háborúnak. A hadműveletről senki nem tehetett fel kérdéseket, ennyivel meg kellett elégedniük. Az ezred vezetője az a Paul Tibbets volt, aki később az Enola Gay nevezetű repülőgép pilótája volt az első atombomba bevetésénél. Róla majd még később egy kicsit bővebben is beszélünk.
Az 509-es ezred sok mindenben különbözött a többi Tinianon tartózkodó legénységtől. Sosem repültek más századokkal, és semmilyen küldetésük nem volt, aminek során japán bombázására küldték ki őket. Magyarán nagyon vigyáztak rájuk. De nem csak ezekben kivételeztek velük, hanem sok minden másban is, ők kapták a legjobb körletet a szigeten, nekik voltak a legjobb zuhanyzóik, ők kapták a legjobb viszkiket, és itt szolgáltak a legjobb szakácsok is. Ráadásul külön filmszínházuk is volt, és ami a legdurvább, hogy bármikor, ha jégre volt szükségük jégkrém készítéséhez, akkor megengedték nekik, hogy az egyik B-29-es bombázójukkal 10.000 méter magasra repüljenek egy dézsányi vízzel a bombakamrában, majd a megfagyasztott vízzel visszatértek a földre. Akkoriban ezt hívták a 25.000 dolláros desszertnek, ami mai árfolyamra számolva körülbelül 100 millió forintnak felel meg. Ami elég drága fogyi.
Igen, amikor olvastam ezt, akkor...
Egy kicsit ilyen...
Igen, valószínűleg ez egy nagyobb szám, mint amennyiben valószínűleg belekerült egy repülőgépnek a felrepülése és leszállása. Inkább, mint hogyha olyan, mint hogyha én most azt mondanám, hogy vettünk tegnap egy 10 millió forintos tévét, vagy nem tudom.
Hát, vagy inkább az, hogy mit tudom, mondjuk megkívántam a, nem tudom, a jó kávét is, akkor egészen, nem tudom, Olaszországig autókáztam érte, vagy ilyesmi. Mm. Na mindegy, hát érdekes ez a jégszerzési módszer.
Igen, de az látszódik, hogy ez a század, vagy ez az ezred, ez az 509-es, ez tényleg nagyon különleges szerepet kapott, és nagyon kivételeztek is velük.
Jó, és akkor egyébként felmerül bennem most a kérdés, hogy vajon ők ezt mennyire tudták, hogy ők ennyire kivételes bánásmódban részesülnek, tehát azért így csak feltűnik nekik, hogy azért elég nagy luxus felrepülni egy kis jégért.
Jó kérdés, nem tudom.
Jó, hát jó. Valószínűleg nem fogjuk megtudni ezt sem, de azért ezeken én szeretek elgondolkodni.
De viszont egy idő után feltűnt mindenkinek a szigeten, és különböző pletykák indultak útnak a titkos küldetéssel kapcsolatban. Azt mindenki látta, hogy az 509-eseknél a repülőgépek is kicsit módosítva vannak az összes többi géphez képest. Például a bombaajtó pneumatikusan egy pillanat alatt kinyílt, hátrafelé is tudtak menni ezekkel a repülőkkel, mivel a propellerük úgy volt kialakítva, hogy hátrafelé is tudtak, tehát tolatni tudtak gyakorlatilag, ami az akkori gépeken nem volt megszokott. Valamint, ahol ezeket a B-29-eseket tárolták, az szigorúan őrzött terület volt, az űröknek lövési parancsuk volt arra az esetre, ha valaki túl közel merészkedett a tiltott zónához.
Egyszer az egyik tábornok megpróbált közelebb menni, de az őr azonnal felszólította, hogy távozzon, mire a tábornok megkérdezte az őrt, hogy tudja-e, kicsoda ő. Mire az őr azt válaszolt, hogy igen, tisztában van vele, ettől függetlenül, ha még egy lépéssel közelebb megy, akkor le kell őt lőnie. A 15 B-29-es repülőgép személyzete sem tudta a feladatát, egyedül Tibetsz ezredes, de ő senkivel sem osztotta meg a titkot. A sikeres tesztet követően július végén elkezdték gyakorolni a tényleges feladatot. 3 tonnás, nagyméretű bombákat vetettek be, amit egymás között egyszerűen csak sütőtöknek neveztek az egyedi formájuk miatt. A másik fontos gyakorlat az volt, hogy a bombák ledobása után az éles 60 fokos fordulatot begyakorolják. Erről akkor még nem volt tudomásuk, de ez azért volt fontos, mivel az atombomba ledobása után minél hamarabb el kellett hagyniuk a helyszínt, hogy a viharos széllökés ne tegyen kárt a repülőgépben.
Tibetsz ezredes, az 509-esek vezetője egyébként egy hosszú listáról lett kiválasztva a feladatra, amit végül 3 fősre szűkítettek. 29 évével ő volt a legfiatalabb a lehetséges jelöltek közül, de feltehetőleg a legjobb választás is ő volt, hiszen az új B-29-eseket is részben az ő segítségével fejlesztették ki, tehát tesztpilótaként ő működött közben a B-29-esek kifejlesztésében. Egyébként itt a kor, az, hogy 29 éves, most egy, mielőtt felvettük az adást, próbáltam utána nézni, hogy akik ott voltak az atombomba bevetésénél, azok a, az a legénység, az a párfős legénység, 12-en voltak összesen, ők hány évesek voltak, és nagyon brutális, mert gyakorlatilag ezek az emberek, hát nem azt mondom, hogy gyerekek voltak, de az átlag korosztály az gyakorlatilag 25 év.
Ami tök durva, tehát hogy most belegondolunk, hogy jó, egyébként, hát jó, tehát én, tehát fiatalabbak, mint mondjuk én.
Tüdüdüdü.
De Tibetsz ezredes egy éve idősebb volt. Jó, ez tök mindegy, csak hogy tényleg nagyon fiatal, tehát hogy így...
Igen, meglepő, hogy...
Nem volt tapasztalatuk annyi.
Hát lehet, hogy tapasztalt pilóták voltak, csak olyan furcsa elgondolni, hogy a világra egy ekkora hatással lévő fegyver bevetésénél, hát nem azt mondom, hogy ilyen sihederek.
Hát jó, de azt veszük, hogy Amerikában 21 éves koruktól lesznek nagykorúak az emberek, akkor de. Tehát, hogy azért eléggé, ja, fiatalok voltak mindenki.
Fiatalok, tehát 20, 23, 25, 25, 26, 27 évesek voltak. Tibet amúgy 31 volt addigra már, amikor bevetették. Na, de térjünk vissza Tibetre. Felettesei csak egy dologtól féltek, hogy a projekt kapcsán el fog járni a szája, ezért a végleges döntés előtt ügynökök lepték el az életét, de olyan szinten, hogy a saját apja kérdezte meg Tibetet, hogy nem-e került valamiféle bajba, mert annyian kérdezősködtek felőle. Az utolsó teszt az volt, hogy az egyik tábornok behívatta és kifogadta magánéleti kérdésekben, melyekre természetesen mind tudta a választ a tábornok, végül megkérdezte, hogy volt-e már valaha letartóztatva. Tibet gondolkozott, de végül azzal válaszolt, hogy 19 évesen egy autó hátsülésén szeretkezett egy lányjal a floridai tengerparton, amiért bevitték a rendőrségre. Mivel őszinte volt és elismerte az apró esetet, ezért átment az utolsó teszten is, őt választották ki a feladatra.
Miután a felettesei ismertették vele a feladatát és azt, hogy majd neki kell az atombombát ledobnia, így fejezték be az eligazítást. Idézet. Ha sikerül önnek, akkor egy hős lesz. Ha elbukik, akkor börtönbe kerül. Idézet vége.
Hát ez nagyon biztató,
nem? Hát igen, igen. Ez kicsit olyan, mint a spártaiaknak a pajzs, hogy...
Ja, hogy azzal, vagy azon.
Ezzel, vagy ezen. Igen, igen, igen. Tehát igazából sok választás nem volt előtte, vagy nem tudom. Egyedi elbírálást és elsőbséget kapott minden esetben, amikor ő folyamodott valamiért. A varázsszó az volt, hogy silver plate, azaz ezüst tányér, és ha ezt bárhol bejelentette, akkor akár magasabb beosztású katonáról volt szó, akkor is teljesíteniük kellett Tibet kívánságait. Emellett adtak neki 30 ügynököt, akik egyfajta besúgóként működtek a légibázison belül, és ha bárkinek eljárt a szája az 509-es ezredben a műveletek kapcsán, akkor az repült is a csapatból, és áthelyezték valahova máshova. A nyomozások során kiderült az is, hogy az ezredben 3 ember is szolgált, akiket gyilkosságért köröztek, viszont álnéven új életet kezdtek. Mivel a munkájuk hasznos és pótolhatatlan volt, ezeket mind titokban tartotta a Tibet ezredes. A morális kérdése ennek nem igazán izgatta, a cél mindennél fontosabb volt a számára.
Igen, azt hiszem, az volt a történet, hogy ezeknek a álnéven működő gyilkosoknak, akik pilótaként vagy egyéb navigátor vagy egyéb legénység részét képezték, őket behívatta és azt mondta nekik, hogy itt van a dossziéjuk, ő kiderítette, hogy ők kik valójában, de hogyha jól teljesítik a feladatukat, akkor a küldetés után elégeti ezeket a dossziékat, és úgy élik életüket tovább, hogy szeretnék. Hát igen, a cél szentesíti az eszközt. Július 20-án történt, tehát ugye augusztus 6-án dobták le Hiroshima-ra a bombát, tehát bő 2 héttel előtte történt az, hogy az egyik 509-es repülő bevetés során kis hián eltalálta a császári palotát Japánban, ami ha célba ér, akkor lehet hamarabb is vége lett volna a háborúnak, vagy egyéb következményei lettek volna. Utasításban nem adta senki ennek a repülőgépnek, hogy a császári palotát kellene bombáznia, a sors hozta így, pontosabban a rossz időjárás. Eredetileg a repülőgép támadása nem is Tokió ellen irányult, hanem az attól majd 200 km északra lévő iparváros ellen. Viszont amikor a céljukhoz értek, annyira felhős volt az idő, hogy kénytelenek voltak egy órán keresztül a város felett keringeni, míg az egyik katona elő nem állt azzal az ötlettel, hogy mi lenne, ha inkább Tokió felé repülnének, és megpróbálnák a császárt lebombázni, és ezzel véget vetni a háborúnak. Tokió fölött sem voltak jobbak a látási körülmények, de azért a bombát kioldották, majd visszarepültek Tinjánra, ahol Tibet nagyon leteremtette őket. Ugye Truman és az amerikai hadsereg felső vezetése se szerette volna, ha a császár egy amerikai bombázás során veszíti életét. Politikailag ez nem lett volna elfogadható.
Ami számomra egyébként egy kicsit érthetetlen, hogy az miért jobban elfogadható, hogy rájuk dobnak egy bombát. Mert hogy oké, nem tudok
jóra. Mármint, civilekre?
Hát ja. Igen, egy atombombát. Tehát az így oké. Na mindegy, tehát így érdekes, hogy...
Igen, ez egy érdekes.
Hogy hogyan mérlegelnek egy ilyen helyzetben. És most beszélünk egy kicsit arról, hogy hogyan és mi alapján választották ki az atombomba támadás célpontjait. Még 1945 áprilisában összeült egy magas rangú katonai tisztekből és tudósokból álló bizottság, akik azt vizsgálták, hogy mik a lehetséges célpontok, ahol az atombombát be lehetne vetni. A konklúzió az volt, hogy mindenképpen civil területre kell esnie a bombának, mivel így érik el a legnagyobb pszichológiai hatást. Annak ellenére, hogy nem mindenki értett egyet a választással, többen is úgy vélték, hogy legideálisabb az lenne, ha egy nagyméretű ipari létesítmény lenne a célpont, ami a hadigazdaság egyik fontos kiszolgálója, de az ezen véleményen lévők voltak kisebbségben. Közéjük tartozott egy bizonyos Harry Stimson is, aki az ország hadügyminisztere volt, és aki a megbeszélés elején kifejtette, hogy véleménye szerint a bomba egy frankensteini szörnyeteg, ami pusztulást hozhat az egész emberiségre. Ugye az előző adásban többször külügyminiszterként emlegettük Stimsont, sajnos tévesen. Ő 28-tól 33-ig volt külügyminiszter, a második világháború alatt pedig már hadügyminiszterként tevékenykedett. Olyan városokat kerestek, ahol a lakott terület minimum 4-5 kilométer átmérői lehet. 17 olyan várost találtak, amik ezeknek a kritériumoknak megfeleltek. Az, hogy legyen-e figyelmeztetés a bomba bevetése előtt, az gyakorlatilag fel sem merült. Erről nem is beszéltek a megbeszéléseken, csak ebéd közben jött fel a téma, de el is vetették ezt a lehetőséget.
Ami egyébként szerintem nagyon érdekes, hogy jó, tudom, hogy háború volt, de tehát azért ez egy hatalmas fegyver. És ennek a bevetése esetleg...
Igen, lehetett, vagy nem tudom, hogy pontosan kik csinálták, de Andris, te ebben biztos tájékozottabb vagy, hogy volt azért ilyen gyakorlat, hogy szórólapokat szórtak ki repülőkből, és figyelmeztették a lakosságot, hogy bombázás lesz. Tehát, hogy most ez sem annyira korrekt, hogy oké, köszi, lebombázod a házunkat, de legalább az ember az életét megmenthette. De igen, ez mindenképpen durva, hogy ártatlan civilekre dobták ezt az atombombát, és ezt direkt.
Igen, és itt az is eszembe jut, hogy mondhatjuk azt, hogy még egészen jó fejek ilyen szempontból az amerikaiak, mert volt egy olyan ötlet is, miszerint az egyik tudós állt elő ezzel az ötlettel, hogy mi lenne akkor, hogyha az atombomba ledobásának a pillanatában mellette ledobnának olyan bombákat, amik ilyen hanghatást gerjesztenek, és ennek hatására a Hiroshimában sétáló járókelők, vagy lakosok, azok felnéznének az égre, hogy mi történik, és látnák, hogy ugye lefelé megy a bomba, és amikor felrobbanna, ugye akkor a fényhatása van az atombombának, hogy akik belenéznek ekkora fénybe, azok konkrétan megvakulnak. Tehát, hogy ezzel egy még drasztikusabb hatása is lehetett volna az atombombának. Szerencsére ezt az ötletet elvetették még a tervező asztal, vagy hát nem a tervező asztalnál, de ez az ötlet el lett vetve. Pedig ez azért még durvább.
Hát még durvább, de nem hiszem, hogy ezt emberségből vetették el, szerintem. Nem tudom, inkább csak nem tartották indokoltnak.
Lehetséges,
igen. Tehát hiszem, hogy valami ember szerető ember mondta, hogy nem elég, de ezt csak meghalniuk. Na mindegy. Oh. Egyébként az előző adással kapcsolatban kaptunk olyan kommenteket, hogy így furcsának találták páran a mi hozzáfűzni valóinkat a témához, és egyébként hát sajnáljuk, hogy ez esetleg most is így van. Igazából hát bennünk is elindulnak ilyen gondolatok, meg érzések is a témával kapcsolatban.
Tehát, igen.
Én például nagyon felháborítanak tartom az egészet, és én nagyon, nagyon nem szeretem, most hát kiszereti nyilván senki, de hogy nagyon felháborít az igazságtalanság, és az, hogy civil embereket tulajdonképpen tönkretették az életüket.
Igen, viszont olyan szempontból nehéz objektívnek lenni, hogy akkor háborús helyzet volt, és ezt mi ma a békeidőben egy mikrofon előtt ülve nyilván nem tudjuk olyan szinten átérezni, mint akkor mondjuk Amerikában, vagy Japánban, vagy a világ más területein, ahol dúlt a második világháború.
Jó, ez így van, persze.
Tehát mi ezt most úgy tesszük a mérlegre, ezt a morális kérdését az atombomba bevetésének, hogy közben békeidő van, és így egy kicsit nyilván külső szemlélőként értékeljük, ami...
Megutólag.
Megutólag. Igen.
Ja. Na szóval elnézést, hogyha esetleg valaki zavarnak a kommentjénk.
Májusban ismét összeült ez a bizottság, ami azt tárgyalta, hogy melyik városra kéne ledobni, vagy mi lenne az ideális. Itt már 5-re csökkentették a lehetséges célpontok számát. Ezek a következők voltak fontossági sorrendben. Kyoto, Hiroshima, Yokohama, Kokura és Niigata. Tehát Kyoto volt az elsődleges célpont, utána Hiroshimával, ráadásul mindkét város viszonylag épp állapotban volt, ami külön szempont volt a célpontok kiválasztásánál. Ugye ez a szempont azért volt fontos, mert azt szerették volna, ha minél jobban tudják szemléltetni azt, hogy mekkora ennek az atombombának az ereje. Nyilván egy félig szétlőtt városra ledobni a bombát, az nem látszódó.
Nem olyan látványos.
Igen, nem olyan látványos. Júniusban született is egy döntés arról, hogy ezeket a városokat, amikről most beszéltünk, ezeket többet nem lehet bombázni, tehát idézőjelesen meg kellett őrizni őket a bombának, az atombombának. Hogy Kyoto miért került le a listáról, abban alig, ha nem legnagyobb szerepe az amerikai hadügyminiszternek, Stimsonnak van. Egyrészt politikailag nem tartotta szerencsésnek azt, hogy egy ősrégi várost sok-sok műemlékkel lebombázzanak, ami japán spirituális és történelmi fellegvára. Másrészt szentimentális viszony kötötte a városhoz, ugyanis feleségével kétszer is járt ott a 20-as években. Groves, ugye, aki a egész Manhattan tervnek meg az atombomba bevetésnek volt a vezetője, ő ezzel nem értette egyet, tehát ő Stimson ellen ment, ő amellett kardoskodott, hogy Kyoto legyen az elsődleges célpont, viszont a hadügyminiszter végül meggyőzte Trumant arról, hogy vegyék le a listáról, és így megúszta a támadást Kyoto. Ugye egyébként, ami a, hát a régi fővárosa volt Japánnak Tokió előtt.
És akkor most vissza a bombához. Miután megérkezett a USS Indianapolis hadihajó az uránium töltettel tinnyára, akkor elkezdték összeszerelni a Little Boyt, az első háborúban bevetett atombombát. Az összeszerelő üzemben úgy számoltak, hogy szükség esetén a Little Boyon kívül további 3 bombát fognak összeszerelni a következő 1 hónapban, és azt követően havonta 7 bombával számoltak egészen decemberig. Azaz egyes tévhitekkel ellentétben az Egyesült Államok teljesen arra volt berendezkedve, hogy decemberig további bombákat fognak gyártani, tucat számra tulajdonképpen, és ezt addig akarták csinálni, amíg Japán meg nem adja magát.
Igen, tehát az egyik, talán az első adás elején bedobott kérdésre a válasz, hogy mégis mennyi bomba volt talomban Amerikának, hát a bevetésnél rögtön az első kettő után volt egy harmadik, vagy hát egy pár nappal később már rendelkezésre állt, és további bombák készítése volt kilátásban, tehát nem úgy nézett volna ki, hogy Hiroshima és Nagasaki után hónapokig nem történik semmi, és nem tudnak új atombombát bevetni az amerikaiak. Eközben a Potsdami konferencián Truman és Churchill végül úgy döntöttek, elmondják Stalinnak, hogy van egy új fegyverük, ami mindennél pusztítóbb hatású. A visszaemlékezések szerint Stalin úgy csinált, mintha nem különösebben érdekelne a dolog, és reményeit fejezte ki azzal a kapcsolatban, hogy jó hasznukra lesz ez a titokzatos fegyver a japánok elleni harcban. Persze Stalin már tudott mindenről, úgyhogy nem különösebben lepte meg Truman bejelentése. Ugye az előző adásban beszéltünk arról, hogy volt egy amerikai kém, aki gyakorlatilag a legfontosabb információkat eljutotta a szovjetekhez. És itt még zárójelesen megjegyzem, hogy a szovjeteknek 49-ben sikerült az első atombomba tesztjük, és hogy az abszolút a másolata volt az amerikai bombának. Tehát ha nincsen ott az a kém, akkor lehetséges, hogy jóval később lett volna atombombája a szovjeteknek, így pedig gyakorlatilag lemásolták a bombát, mint ahogy manapság is. Ugye mi egyszer jártunk Kínában, és nagyon vicces, mert egy csomó autó van, ami mondjuk így ránézze, és azt mondod, hogy egy Opel, de valamilyen teljesen más embléma van rajta. Hát így kell elképzelni az atombomba lemásolását is.
Még ugyanaznap, július 27-én a szövetségesek kihirdették a hivatalos Potsdami deklarációt, aminek az a lényege, hogy Japán feltételek nélkül adja meg magát. 13 pontból állt, de egyik sem írt arról, hogy megadás esetén a japánok megtarthatják a császárukat. Japán pedig halogatni szerette volna a választ, mivel még mindig abban reménykedtek, hogy a Szovjetunió közbejárásával jobb békét tudnak kötni. Viszont van egy kevésbé híres eset is, ami valószínűleg nagyon sokat rontott a japánok helyzetén, és azon, hogy végül ledobták az atombombát az amerikaiak, ez pedig a japán miniszterelnök egyik nyilatkozatának félrefordítása volt. Július 27-én a Potsdami deklaráció kihirdetése után Suzuki miniszterelnök sajtótájékoztatót hívott össze, amin persze az összes kérdés arról szólt, hogy mi Japán válasza az ultimátumra. A miniszterelnök arra hivatkozott, hogy ezt az üzenetet hivatalosan még nem kapta meg a japán vezetés, így nem is szeretnék ezt kommentelni. Ez elég standard politikusi mellébeszélős időhúzós trükknek tűnik, csak hogy a sajtótájékoztató japánul volt, és Suzuki egy japán kifejezést használt, azt, hogy hát japánul az, hogy mokuszacu, remélem jól ejtem. A szónak több jelentése is van, az egyik valami olyasmi, hogy bölcsen hallgat, mert nem akar hozzászólni, a másik pedig egy sokkal inkább büszke és lenéző, egy szóra sem méltat értelmezésű kifejezés, és ezt Amerikában úgy fordították le, hogy a miniszterelnök totális elzárkozott annak a lehetőségét, hogy Japán megadja magát, és hát feltételezzük, hogy a feltételezhetően ezt a második fordítást használták, tehát ezt a büszke lenéző, egy szóra sem méltatjuk ezt az ultimátumot. Értelmezést vonták le, tehát ezt a következőt is vonták le, most már nagyon belebonyolultam ebben a mondatba, de értitek, tehát, hogy itt egy kicsit félreértették azt, amit ő mondott.
Igen, és ezt sokan szokták aként emlegetni ezt a félrefordítást, hogy gyakorlatilag ez volt a kiváltója az atombomba vezetésének, mert így az amerikaiak úgy értelmezték, hogy teljesen el van zárkózva, tehát esélyt sem adnak a japánok annak, hogy megadnák magukat, ők a végsőkig fognak harcolni, és hát ez egy félrefordításnak köszönhető.
Egyébként ez, én nem gondolom azt amúgy, hogy csak ez elmúlhatott a dolog, tehát szerintem, ahogy egyébként ugye eléggé így kijött, hogy ugye gyártottak egy bombát rengeteg pénzből, és hogy ők ezt be akarták vetni.
Egyértelmű, persze. Csak hát ugye a történetben szeretünk sarkosan gondolkozni.
Hát meg a mi lett volna, ha kérdést feltenni.
Így van, igen. A küldetés előtti eligazításokon alapvetően három városról beszéltek. Az elsődleges célpontról Hiroshimáról, a másodlagosról Kokuráról és a harmadlagosról Nagasakiról. Tehát itt láthatjuk, hogy már háromra szűkült az a kör, ami a bevetésnél szóba jöhet. Tehát ez a tanács, akiről beszéltünk, ő többször összeült tavasztól kezdve, és mindig egy kicsit alakult, hogy mégis mi legyen az a város, ami ellen be fogják vetni az atombombát. Az akcióhoz 7 repülőgépre volt szükség, 3 B-29-es egy órával hamarabb indult, mint a bombát vivő gép. Ennek a három repülőgépnek az volt a feladata, hogy tájékoztassák az időjárásról, és annak függvényében fognak majd célpontot választani. Azaz, ez a három gép ebbe a három városba elrepült, és amikor egy órával hamarabb mint háromról jelentést adtak, akkor a kicsit hátrébb lévő atombombát vívő gép el tudja dönteni, hogy akkor melyik irányba forduljon, melyik város legyen a célpont. Egy repülőgép feladata az volt, hogy félúton Japán irányába Iwo Jima szigetén várjon, és ha bármi gond van, akkor tartalék repülőként szolgáljon. A többi repülőgép pedig utóvédként repülne, az egyikről videófelvételeket készítenének, a másikról pedig tudományos méréseket végeznének, miután az atombomba belett vetve.
Annak érdekében, hogy elkerüljék annak a veszélyét, hogy a bomba még a reptéren felrobbanjon, ahol ugye több száz bombázó várakozott még. Az volt a terv, hogy az atombombát útközben a repülőgépen fogják élesíteni, egy tudós szakembernek lett volna ez a feladata, és ezzel el tudják kerülni a baleset lehetőségét.
Igen, és egyébként ő az, aki a tényleg idős volt a legénység közül, tehát ő ilyen, azt hiszem, 39 éves, vagy hát idős, a többiekhez képest idős volt.
Tehát így tapasztaltabb, igen. Egy érdekesség, hogy a hadműveletet végző Tibet az útra 12 cián kapszulát vitt magával, arra az esetőségre felkészülve, hogyha lelövik a gépet, akkor nehogy bárki fogságba kerüljön, ráadásul az emberek többet tudtak a kelleténél. A legénységnek csupán egy tagja tudott a kapszulákról. Minden készen állt az indulásra, viszont a repülőgépnek nem volt semmilyen neve, csak sorozatszáma, úgyhogy Tibet gondolkodott, hogy milyen nevet adjon a gépnek. Az apja anno orvost akart faragni a fiából, viszont Tibetet a repülők érdekelték, édesanyja pedig ő segített a fiú álmának megvalósításában, az apja akaratának ellenére, úgyhogy úgy gondolta Tibet, hogy az ő tiszteletére az Amerikában tartózkodó édesanyja nevét viseli a repülőgép. Így lett a repülő neve Enola Gay. Úgyhogy ez egy elég ilyen kétes hírnév. Valószínűleg annyira nem volt boldog az édesanyja, hogy egy ilyen repülőgép viselt a nevét.
Hát azt nem tudjuk.
Vagy ezt nem tudhatjuk, igen.
Lehet, hogy büszke volt. Én nem szeretném, hogyha rólam ilyen dolgokat neveznének el.
Ez egy kicsit ilyen, van az egészben számomra van egy ilyen borzasztó, ilyen ellentmondás, hogy konkrétan arra készültek, hogy nem tudom, civilek ezreit megsemmisítsék, és egy várost tönkre tegyenek, és akkor így gondolkodott, hogy legyen a neve, és ilyen nagyon romantikus gondolatként az édesanyja jutott eszébe. Valahogy annyira ilyen összeegyeztetlen ez a kettő, ez az emberi, nem tudom, ilyen anya, és közben az, hogy
igen.
egy ilyen gépnek adta a neve. Hát jó, oké, minden esetre Enola Gay lett a repülő neve az édesanyja után.
1945. augusztus 6-án hajnali 2 óra 45 perckor elindult útjára az Enola Gay, nyomrában a világ első katonai bevetésére szánt atombombájával, a Little Boy-jal. Mivel az előfutárok azt a hírt hozták, hogy Hiroshima felett tiszta az ég, így a város sorsa meg volt pecsételve. Útközben élesítették a bombát, amikor a város fölé értek, ledobták, és 44 másodpercnyi zuhanás után japán idő szerint 8 óra 16-kor felrobbant a bomba. Egyébként a bomba felrobbanását nem úgy kell elképzelni, hogy a földbe csapódott és felrobbant, hanem a föld felett 600 méterrel, nagyjából 600 méterrel robbant fel. Ez nem azért volt így, mert valamit elrontottak volna, hanem kiszámolták, hogy milyen magasságban a leghalálosabb a detonáció, és úgy állították be, hogy a föld felett 600 méterrel robbanjon fel. A bomba a kioldást követően egy ejtőernyő segítségével leleszkedett a város fölé. Több ember is megállt az utcán, és nézte a jelenséget. Valaki örült neki, mert azt hitte, hogy lelőtték az amerikai bombázót, és a legénység kiugrott az égőgépből, és annak az ejtőernyőit látja. Rendszeres rádióbejelentés történt, ha amerikai gépek repültek el a város felett. Ugye akkor figyelmeztették az embereket, hogy menjenek biztonságos helyre. Mondjuk az már egy másik kérdés, hogy ezt sokan nem is vették figyelembe Hiroshima-ban, mivel már jó ideje senki nem bombázta a várost. Történetesen az időjárás felderítő gépet bejelentették a rádióban, ugye amit mondtunk, hogy volt egy időjárás felderítő gép, ami az Enola Gay előtt repült egy órával, és azt észlelték is, viszont amikor az Enola Gay repült a város fölé, akkor épp hogy csak elkezdték bemondani a szokásos beszédet, amit ilyenkor szoktak, hogy menjenek a menhelyre, amikor felrobbant a bomba. Tehát gyakorlatilag az embereket váratlanul érte, hiszen még a rádióból se értesültek arról, hogy esetleg menedéket kéne keresniük. De mit is kell tudni röviden Hiroshimáról, milyen volt maga a város, és milyen volt az élet a japán nagyvárosban, 1945 nyarán. Erről beszélgessünk egy kicsit.
Hiroshimát 300 ezeren lakták, és a város sok más japán városhoz hasonlóan elhasználta minden készletét és tartalékát 1945 nyarához közeledve. Két évvel korábban még 2000 élelmiszerbolt volt a városban, 45 nyarán már kevesebb, mint 150. Az emberek mindent megettek, amit csak találtak. Ettek szedret, amit a közeli erdőkben találtak, de sokan bogarakat és gésztákat is fogyasztottak, mivel nem volt már más táplálékuk. Az emberek többsége pedig még füvet is evett. A helyi lap még cikkeket is írt arról, hogy a japán kisgyerekek milyen álhatatosan járnak ki a közeli mezőkre füvet szedni, sőt az újság még javasolt különböző elkészítési módokat is, amivel ízletesebbé tudták tenni az emberek a füvet. A hiroshimai lakosok nem értették, és valószínűleg szerencsésnek is gondolták magukat, mivel az amerikaiak hónapokon keresztül nem bombázták őket. Április 30-a óta egy B-29-es sem dobott bombákat a városra. Ez volt az ország hetedik legnagyobb városa, viszont a többi nagyváros szinte kivétel nélkül hónapokon keresztül rövidebb megszakításokkal folyamatosan bombázták. A városban volt egy nagyobb katonai bázis, ahol nagyjából 40 ezer katona szolgált, és ami kevésbé ismert tény, hogy a városban tartottak fogva 23 amerikai katonai foglyot is. Ezen kívül a gyújtóbombák miatt a város sok más japán városhoz hasonlóan tűzoltóvédelmi sávokat alakított ki. Ez azt jelentette, hogy a körzetekre osztották a várost, körülbelül mindegy saktáblát, és azt akarták ezzel elérni, hogy a tűz ne terjedhessen át egyik körzetből a másikba. Hiroshimában több ezer házat is lebontottak így. Ezt a bontást nem az állam végezte, hanem hát, hogyha mondjuk valakinek a háza beleesett egy ilyen sávba, akkor azt személyesen az illetőnek kellett kézzel bontania, és ugye igazából ez nem, a házak többsége faszerkezetű volt, ezért ez nem volt annyira nehéz, tehát nem téglákat kellett itt csákenyel szétverniük az embereknek, de minden esetre ez is elég szörnyű, hogy a saját otthonaikat kellett lebontani.
Hát igen, és ez jól is mutatja, hogy mennyire elhivatottak voltak a japánok. Egyrészt ők nagyon hittek a végső győzelembe, másrészt az, hogy az országuk győzelmért mindent megtettek, ez nagyon jól mutatja, hogy gyakorlatilag a saját házaikat is lebontották, hogyha ezt követelte meg a védekezés.
Hiroshimában senki sem emlékszik arra, hogy a robbanásnak lett volna hangja. Egy halász, aki az esettől 30 kilométerre tartózkodott, úgy nyilatkozott, hogy sokkal nagyobb volt a robbanás hangja, mint amikor pár nappal előtte egy tőle 5 kilométerre fekvő város bombáztak. Az embereknek nem volt halálfélelmük az első pillanatokban, mert minden nagyon gyorsan történt. Egy nagy robbanás, és az utána bekövetkező pillanatban már annak örülhetett az adott ember, hogyha azt érezte, hogy még mindig él. Az első másodpercben akkora energia szabadult fel, hogy a bomba gyújtópontjában a hőmérséklet 10 000-szer nagyobb volt, mint a nap felszínének hőmérséklete. Ezért lehetséges az, hogy akik a közelben tartózkodtak, azok gyakorlatilag sublimáltak, egyszerűen elpárologtak és semmivé váltak. De nem csak az emberek, hanem gyakorlatilag minden. A fák, a villanypúznák, a tetők, a házak, a gépjárművek, tényleg szinte minden. És voltak olyan emberek, akikből semmi sem maradt meg, csak szó szerint az árnyékuk. Egy férfi 260 méterrel robbanás középpontjától egy banknak a lépcsőjén ült. Nem maradt belőle semmi, csak egy árnyékrajz a lépcső kövezetén. Mivel a fényt kitakarta, ezért a lépcső azon kis területén, ahova az ember árnyéka vetült, ott más színű lett a lépcső. Ami nagyon durva. Tehát ezt igazából úgy elképzeljük, hogy emberek például így megsemmisültek, vagy eltűntek.
Igen, ezt, hogyha rákerestek az interneten, erről lehet is találni fotót, meg a Hiroshimában készített fényképeken is látszódik, hogy mondjuk egy híd korlátja, amilyen árnyékot vetett a bomba, azon a helyen más színű lett az útburkolat. Tehát amit kitakartak a kis pillérek, ott más színű lett, mert az árnyéka miatt nem égett ki annyira a beton.
Egyébként, de ezt nem tudom, hogy ezt tudták-e, hogy ezt fogja csinálni a bomba.
Hát szerintem egyértelműen nem. A bomba kioldása után rögtön az Enola Gay éles fordulatot vett, amit már régóta begyakoroltak, és megpróbálta minél hamar behagyni a helyszínt. A fedélzeten a legénység teljesen le volt döbbenve a robbanás látványától és a gombafelhőtől. Valakinek az volt az első gondolata, hogy ezzel most biztosan véget vetettek a háborúnak, és rögtön mehetnek is haza. Tibetz bemondta a rádióba: fiúk, ledobtátok a világ első atombombáját. Ezután tényszerű jelentést tettek a tinjanyi légibázisnak. Idézet: az elsődleges célpontot lebombáztuk, a szemrevételezés szerint eredményesen. Nem volt légvédelem és japán ellenállás. Idézet vége. A legénység más tagjai úgy vélték, hogy a mindenféle színben pompázó gombafelhő gyönyörű volt. Egy másik tag nem látott benne semmi gyönyörűt, csak a halált és a mennybe szállingózó japán lelkeket. Megint egy másik így szólt: Uramisten, mit tettünk?
Amúgy, most ez egy kicsit más, de hogy voltunk idén, vagyis hát igazából tavaly, tehát 2020 elején voltunk Új-Zélandon Andrissal, és hogyha emlékeztek, akkor még aktuális volt az ausztrálbozott tűz. Volt egy nap, amikor az ég az konkrétan ilyen narancssárgás volt, és utána később, mert akkor mi nem tudtuk, hogy miért, és egyébként azért, mert hogy a füstöt odafújta a szél, és valahogy így még a levegőben ott volt, tehát ilyen brutál nagy tüzek voltak, ugye? És azt olvastuk valahol, hogy ilyen színű az ég egy atomtámadás után. Tehát egy ilyen nagyon érdekes, ilyen narancssárgás, hát ilyen olyan, mint hogyha ködös lenne, vagy smogos, de igazából látszik, hogy nem az.
Jó, igen, tehát látszódik, mint hogyha sütnél kéne a napnak, de, és süt is, de valahogy így nem szűrődik át.
Igen.
Valami más beszínezi a levegőt.
És hát nyilvánvalóan nem ugyanazt éltük át, mint egy atomrobbanás után, csak érdekes volt, hogy ezt így hozták le a hírekben, hogy egy atomrobbanás után ilyesmi az ég.
Igen.
A robbanásnak Hiroshimában 4 hatása volt. Az első, hogy az emberek, akik közel tartózkodtak a robbanás középpontjához, azok teljes vagy részleges égési sérüléseket szenvedtek. Nagyon sok olyan ember volt, akik olyan sérüléseket szenvedtek, hogy teljesen felismerhetetlenné váltak. A második hatás a robbanást követően nem sokkal egy tűzvihar kialakulása volt. A tűzvihar egy olyan jelenség, amit más városok is megtapasztaltak már, többek között Tokió, Dresda, Hamburg, ahol gyújtóbombákat vetettek be. A levegő annyira túlhevült a bomba hatására, hogy az égés elhasználta az összes oxigént, és a gócpont környékén vákum alakult ki. Ezután a hideg levegő hihetetlen gyorsasággal benyomult ebbe a térbe, ahol így egy mesterséges tornádó alakult ki. A szélvész tovább vitte a robbanás égő romjait, és különböző helyeken dobta le, így az egész olyan volt, mintha tűz hullana az égből, és a centrumtól távolabbi helyeken is lángra lobbantak az épületek. Hiroshima esetén egy 2 kilométer sugarú körben szinte minden leégett.
A harmadik hatása a bombának a tűzvihart követően egy 40 perces zivatar volt. Értelemszerűen ez sem természetes jelenség volt, később ezt a jelenséget fekete esőnek nevezték el, mivel a vízcseppek teljesen feketék voltak. Rövid idő alatt 50-100 mm eső esett Hiroshimára. A negyedik hatás, ami már az esővel is megérkezett, az a radioaktivitás. Sokan a pár órás tűz után, és mivel nem működött a vízhálózat a városban, ugye a robbanás hatására, ezért az esőt egyfajta megváltásnak élték meg, szomjúságukban pedig tátott szájjal élvezték az esőt, persze akkor még senki nem tudta, hogy a fekete eső erősen radioaktív. A sugárfertőzés éveken keresztül szedte az áldozatait, valaki napokkal, mások évekkel később haltak bele a fertőzésbe.
A város lakosságáról elmondható volt, hogy fogalmuk sem volt arról, hogy mi történhetett. Mivel a lehulló esőcseppek abnormálisan nagyok voltak, ezért elterjedt, hogy az amerikaiak benzint öntenek a városra, és hogy később ezt akarják majd begyújtani. És innen is látszódik, hogy teljes volt a káosz. Később egy másik elmélet is szárnyra kelt, ami szerint az amerikaiak magnéziumport szórtak a városra, ami felrobbant, amikor érintkezett Hiroshima villányhálózatával. A városban a támadást követően nem lehetett tájékozódni, annyi ház összedőlt, hogy egy nagy romhalmazzá váltak a belső területek. Így hiába járt valaki 20 éve ugyanazon az utcán, a támadás után bizonytalanul tájékozódott.
A radioaktivitás máshol is éreztette a hatását. Aki a tragédia után egy hónappal járt a városban, az valami megmagyarázhatatlan okból kifolyólag azt láthatta, hogy mindenhol virágok nőnek. A város omladékei felett, a csatornákban, a folyóparton, a cserepek és bádok tető hulladékain, a megszenesedett fákon mindenütt üde növénytakaró zöldelt. Ez is a bomba egyfajta hatása volt. Nézzük egy kicsit a számokat. A városi orvosok 90%-a meghalt, vagy megsérült a támadásban. A támadás előtt 1780 regisztrált nővér és betegápoló volt, melyből 1654-en meghaltak, vagy megsérültek a támadás során. 42 kisebb-nagyobb kórház elpusztult, és csak 3 tudott betegeket fogadni. Az egyik orvos, aki túlélte a katasztrófát, visszaemlékezésében arról beszélt, hogy annyi sebesültet és félhalottat hoztak, hogy az a pár orvos, aki maradt, szinte tehetetlen volt a nagy tömeggel szemben. Akiket tudtak, elláttak, de a sor végelláthatatlan volt. 19 óra megfeszített munka után az orvos kiment a kórház kertjébe, ahol több száz halott és több ezer beteg várakozott. A kertben pedig keresett egy elhagyatott helyet, és megpróbált aludni, mert a kimerültségtől már nem bírta tovább a munkát. Egy órával később viszont felfedezték őt a sérültek, kiakadtak rá, és visszaküldték az épületbe dolgozni. Ezt követően még másfél napon keresztül dolgozott pihenések nélkül.
A tűzoltókkal is hasonló volt a helyzet, mint az orvosoknál. A város tűzoltóinak 80%-a meghalt, vagy megsérült a támadásban. A vízhálózatban 70 ezer helyen történt csőtörés, ezzel megszűnt a vízszolgáltatás is, tehát a maradék tűzoltó állomány sem tudott segítkezni az oltásban.
Igen, és ez, amit előbb mondtunk, hogy emiatt is itták az esővizet, mert amúgy a tűzben kiszáradtak az emberek, és nem volt mit inniuk, mert a hálózat nem működött.
A pontos számokat ma sem lehet biztosan tudni. Közvetlenül Japán kapitulációja után amerikai tudósok mentek ki felmérni a helyszínt, az ő számításaik szerint 70-80 ezer ember hunyt el a támadásban. Később ezt a számot nagyjából 140 ezerre becsülték. Hogyha beleszámítják azokat is, akik hónapokkal a robbanás után haltak meg a sugárfertőzésben. Az első hírek 11 óra tájában érték el a főváros, Tokiót. Több zavaros hír is érkezett Hiroshima környékéről, és a legtöbb az derült ki, hogy a város megszűnt létezni, mint hogyha eltörölték volna a föld színéről. Habár bizonytalan hírek jöttek Hiroshimából, Japán vezetői nem vették fontolóra a megadást, annak ellenére, hogy azért látszódott, hogy nem akármilyen fegyvert vetettek be ellenük. 3 nappal később, augusztus 9-én Kokura, az iparváros volt kiszemelve, mint következő célpont, viszont az időjárás miatt változtatni kellett az eredeti terven, és Fatman-t, a második atombombát Nagasaki ellen vetették be az amerikaiak. Nagasakiban 70-80 ezer ember veszítette életét a támadásban, vagy a későbbi szövődményekben.
A Nagasaki támadás kapcsán még annyi jutott eszembe, hogy ezt valószínűleg már többen hallottátok, hogy volt egy ember, aki mindkét támadást túlélte, egy Yamaguchi nevű ember, aki Hiroshimában tartózkodott, amikor ledobták az első atombombát, és onnan utazott át, hát kisebb sérülésekkel megúszta, egyébként 3 kilométerre volt a hipocentrumtól, és onnan utazott át lakóhelyére, Nagasakiban, ahol szintén túlélte az atomtámadást. Egyébként nem ő volt az egyetlen ember, aki a két város között utazott. Az egyik forrás azt írta, hogy Hiroshimában a támadás után nagyjából 30 ember utazott át Nagasakiba, mert ott lakott valószínűleg a környéken, viszont ezek közül egyedül Yamaguchi az, akiről tudjuk, hogy túlélte mindkét támadást. Ráadásul ő is egy olyan túlélő, aki ezt nem verte nagy dobra, ezt a túlélést, mert úgy gondolta, hogy ezzel nem tisztelné meg eléggé a halottakat, akik elhunytak a támadásokban, úgyhogy csak évekkel később, tehát több évtizeddel később vallotta be, vagy hát vallotta, tehát akkor ő mondta el, hogy ő valójában 2 atomtámadást is túlélt, és ezt azóta tudjuk, tehát a 90-es évek óta, jól emlékszem. Ugye Nagasakira augusztus 9-én dobták le az atombombát, 3 nappal Hiroshima után, Viszont ez a dátum nem csak ezért fontos, mert aznap dobták le az atombombát, hanem azért is, mert éjfél után nem sokkal a szovjet csapatok átlépték Mandzsúriánál a határt, a japán birodalom határát, és megkezdődött az orosz offenzíva Japán ellen. Az orosz csapatok létszáma meghaladta a 1,5 millió főt. Sok történész véleménye az, hogy ez a támadás, tehát a szovjetek offenzívája sokkal inkább hozzájárult ahhoz, hogy a japánok végül megadják magukat, mintsem hogy az atombombáknak lett volna ez a kiváltó hatása. Ekközben egyébként a harmadik bombát készítették elő, amit Tokiónál vetettek volna be augusztus 19-én, azonban erre már nem került sor, mivel augusztus 14-én megérkezett Washingtonban Japán hivatalos kapitulációja, amit két héttel később közösen alá is írt a két ország.
És akkor most nézzük meg, hogy az emberek milyen reakciókat adtak a történésekre. Amikor Trumanhoz, az amerikai elnökhöz eljutott a sikeres akció híre, ő ezt mondta: "This is the greatest thing in history." Vagyis ez a legnagyobb dolog a történelemben. Ezt követően nem sokkal a Fehér Ház hivatalos sajtótájékoztatóján megjelent újságíróknak a kormány sajtósa az alábbi bejelentést tette. Idézet: 16 órával ezelőtt egy amerikai repülő ledobott egy bombát Hiroshimára, egy fontos katonai bázisra. A bombának nagyobb volt az ereje, mint 20 000 TNT-nek. Idézet vége. Tehát ugye azt kommunikálták, hogy egy katonai bázisra dobták a bombát, nem pedig azt, hogy konkrétan egy városra ártatlan civil emberekre, úgyhogy valószínűleg sokan ezt hihették, hogy egy katonai célpontot vagy állomást semmisítettek meg.
Igen, ez az idézet azért fontos, mert azt mutatja meg, hogy Washingtonnak vagy a Fehérháznak a hivatalos kommunikációja az azt mutatta, hogy egy katonai bázis ellen történt a támadás, nem pedig egy nagy rész civilek lakta városra dobták le a bombát, de erről majd még egy kicsit később beszélünk is.
Truman később sem bánta meg a tettét, 1958-ban azt írta levélben a hiroshimai városi tanácsnak, hogy hasonló körülmények között ugyanúgy bevetni a bombát a város ellen. Saját titkárának pedig ezt mondta. Idézet: "Légipostán küldenénk nekik, csak ügyelni kell rá, hogy elég bég legyen rajta." Idézet vége.
Vele ellentétben Henry Stimson hadügyminiszternek ambivalens érzései voltak a bombával kapcsolatban. A háború után azt sürgette az elnöknél, hogy nemzetközi szabályozást kellene létrehozni az atombombák használatára. Groves tábornok eközben már azt vizsgálta, hol lenne érdemes a bombákat bevetni a Szovjetunió ellen. 1945. szeptember 15-én, tehát bő egy hónappal az atombombák bevetése után, írt egy háromoldalas jelentést, amiben összegyűjtötte azt a 66 szovjet várost, Moszkvával kezdve, akik ellen a bombát be lehetne vetni. Táblázatos formában szedte össze a városokat, az első oszlopban volt a város neve, a másodikban a város területe, a harmadikban pedig, hogy hány bombára lenne szükség a város elpusztítására. Moszkva elpusztításához például 6 bombára volt szükség a számítás szerint. A listán szereplő összes város földi rombolásához pedig 204 bombára.
Amúgy én kíváncsi vagyok, hogy például mondjuk ugye, amit mondtunk is, hogy Sztálin már tudott a bombáról, tehát azért ő valószínűleg ettől azért félhettek a Szovjetunióban, hogy ez a fegyver ellenük is be lesz majd vetve.
Igen, egyértelmű.
De egyébként számomra ez nyilván, mert ugye megbeszéltük, hogy más így utólag értelmezni a történelmet, de hogy számomra még mindig elképzelhetetlen és felfoghatatlan, hogy tényleg valakinek az célja, hogy városokat semmisítsen meg több százezer embert öljön meg. Tehát ez így, nem tudom.
Hát ő nem ezt látja benne, nem a másik birodalmat.
Hát igen, csak nyilván egy birodalom is emberekből áll, és így.
Hát mi a kis emberek fejével gondolkozunk.
Ki géppel száll fölébe, annak térképet állj. Na de menjünk tovább. Az Enola Gay tagjai közül nagyon kevesen bánták meg a tettüket, és most pedig megnézzük azt, hogy ők hogyan nyilatkoztak az esetről utólag. Tibetz, a küldetés vezetője, így nyilatkozott az esetről 1985-ben. Egy dologban biztos vagyok, hogy akik aznap a repülőn ültek, azoknak sosem voltak lelkiismereti problémájuk azzal, hogy bombát dobtak a városra. Más esetben pedig arról nyilatkozott, hogy a háborúban követni kell a felsőbbrendű utasításokat, akik katonák, azt pedig mind jól tudják ezt. Hogyha ismét le kéne dobni a bombát, akkor kérdés nélkül teljesíteni a parancsot. Az a legénységi tank, aki a repülőn élesítette az atombombát a ledobás után, így nyilatkozott. Tudtam, hogy mi fogja a japánokat sújtani a bomba bevetésével, de semmilyen szinten nem sajnáltam őket. Az Enola Gay navigátora pedig így nyilatkozott 2004-ben az esetről. Az egész küldetés tökéletes volt, úgy, ahogy mondom, az elejétől a végéig. Sosem kívánhatott az ember ennél jobb küldetést. Szóval ez így tök érdekes, és egyébként bennünk így felmerült az is, hogy mondjuk így az amerikaiak hogyan tanulhatják ezt mondjuk a történelem órán, vagy mondjuk így ők mit gondolhatnak erről. Igazából nagyon sok múlik nyilván a kormányzati kommunikáción, tehát ami az egyik országnak mondjuk tragédia, a másiknak lehet, hogy tényleg egy katonai siker.
Igen, és ezekre a dolgokra most ki is fogunk térni egy kicsit. Hogy mit gondolnak Amerikában az emberek az atombombáról, erről pár évvel ezelőtt volt egy felmérés, ami azt vizsgálta, hogy az amerikaiak hány százaléka ért egyet azzal, hogy bevetették az atombombát. Ezt hasonlították össze azzal, hogy rögtön a háború utáni felmérésben mit gondoltak ugyanerről a kérdésről az emberek. Ezekből az látszódik, hogy 1945-ben a felmérés szerint a lakosság 85%-a egyetértett azzal, hogy az új atomfegyvereket be kell vetni a japán városok ellen, vagyis hogy jogos volt, hogy bevetették Japán ellen az atombombákat. Ugyanez az arány 2005-ben már csak 56%. És hát ugye azóta is eltelt 15 év, tehát valószínűleg azóta is csökken ez az arány. Tehát 85-ről 56%-ra csökkent.
És ennek amúgy szerintem az is oka nyilván, hogy az új nemzedékek már nem a háborús időszakban éltek. Tehát mint ahogy például mi is már egy béke időszakban abszolút, születtünk, igen. Nyilván másképp gondolunk egy háborúra, mint az, aki sajnos tényleg átélte azt, hogy milyen elvezetni mondjuk egy szerettét, vagy ilyesmit. Tehát szerintem rengeteg félelem és gyűlölet lehetett az emberekben abban az időben a többi nemzet iránt.
Igen, valószínűleg.
Ma már tudjuk azt is, hogy az amerikai histográfia nem mutatta be a japán oldalát az eseményeknek. Az amerikai nép annak idején szinte csak arról szerzett tudomást, hogy ledobták az atombombát, meghaltak több tízezren, de ezzel vége is lett a világháborúnak. Arról senki sem beszélt, hogy milyen hatásai voltak a radioaktív bombának, és hogy évekkel később is szedte az áldozatait a sugárfertőzés. A korabeli újságok pedig semmilyen fotót nem mutattak be a civil lakosság sérüléseiről. Ma már nyilván könnyen lehet ugye találni riasztó képeket a sebesültekről, de ezt az amerikai kormány akkor nem verte nagy dobra, tehát hogy nem tájékoztatták a lakosságot, hogy mik történtek. Nyilván, hogy az ember lát mondjuk képeket emberekről, meg lerombolt házakról, akkor azért másképpen gondolkodik, mint hogyha csak mondjuk, nem tudom, hall egy ilyen dicshimnuszt az amerikai hadseregről.
Igen, tehát egyértelműen az volt érthető okokból kifolyólag az amerikai kormánynak a célja, hogy ők az atombomba bevetésében az amerikai lakosság azt lássa, hogy ez az, ami véget vet a háborúnak. Egyébként itt még ennek kapcsán az egyik forrásunk az egy könyv volt, ami Hiroshima címet kapta. 46-ban írta egy amerikai író, aki a helyszínen is járt és beszélgetett ottani japán túlélőkkel. Ez világszinten is egy híres könyv, tehát ez nagyon sokan vásárolták annak idején a világon, és Magyarországon is egy évvel később megjelent, tehát 47-ben. Tehát mondhatjuk azt, hogy a kormány részéről volt egy kicsit szürkítés, vagy homályosítás, de azért voltak törekvések arra, hogy ezt rendesen bemutassák, ezt a helyzetet, ami valójában ott történt Hiroshimában.
Biztos, hogy benne, hogy rengeteg embernek, aki ugye mondjuk meghallotta azt, hogy adottak egy ilyen bombát, azért ugye mondjuk sejtette, hogy ez mivel járt.
Hát nem feltétlen, mert most már tudjuk, ugye túl vagyunk egy hidegháború, most már tudjuk, hogy mi az az atombomba, de akkor az egy teljesen új dolog volt. Hát tehát, jó. Hogyha most azt mondanám, hogy bevetettek egy vadi új fegyver, mit tudom én, Irán ellen, nem tudnánk hova tenni, hogy mire képes ez az új fegyver, mert fogalmunk sem lenne arról, hogy mire képes.
Hát jó, igen, viszont, hogyha mondjuk nem tudom, meghalnánk, hogy a lakosság ellen vetették be, az szerintem azért sokakat felháborítani, és szerintem ez biztos így volt mindennel együtt Amerikában akkor is, hogy azért biztos voltak olyanok, akiket ez bántott.
Biztos volt olyan, igen.
Szeretném azt mondani, hogy voltam.
Egy másik forrásunk, egy amerikai történelem professzor, aki érdekes megfigyelést tett az egyik egyetemen, amikor a második világháború lezárása került szóba. Ha arról kérdezte a diákokat, mit gondolnak az atombombáról, vannak-e morális kérdések, akkor a külföldi diákok, akik Kanadából, Ázsiából vagy Európából jöttek, általában több kérdést is fel tudtak tenni arról, hogy tényleg szükséges volt-e a bomba bevetése. Velük ellentétben az amerikai diákok viszont sokkal kevésbé tudtak kérdést feltenni, vagy szinte egyáltalán nem jutott kérdés eszükbe, mert...
Nem voltak annyira szkeptikusak.
Igen, nem voltak ennyire szkeptikusak. Most nyilván ebből hosszú távú következtetéseket nem lehet levonni, minden esetre érdekes megfigyelés, amit ez a professzor tett.
Mind a mai napig vitatott Amerikában, hogy ezzel valóban embereket mentettek-e meg, mert ugye azáltal, hogy elvileg ugye hamarabb véget ért a háború, és a szakértők válasza pedig az, hogy nem. Japán feltehetőleg nagyon hamar megadta volna magát amúgy is, főleg, hogyha a számításba vesszük, hogy a Szovjetunió is belépett volna a háborúba. Hogyha 3 napot vártak volna még a bomba bevetésével Hiroshima-nál, akkor, ahogy már említettük, augusztus 9-én hajnalban ugye megindult a szovjet támadás Mandzsúriában, és valószínűleg akkor hamarabb megadták volna magukat a japánok. Vannak olyan vélemények is, hogy a japán császárt és a katonai vezetést egyáltalán nem érdekelték a civil áldozatok, és sokkal inkább féltek attól, hogy a Szovjetunió is belép ellenük a háborúba. Ez ugye meg is történt, és így elveszítették minden lehetőségüket arra, hogy a szovjetek segítségével valami jobb békét tudjanak maguknak kiharcolni. Ugye még itt az adásra én említettük, hogy a Szovjetunióra, mint lehetséges segítségre.
Igen, mint egy közvetítőre gondoltak, igen. És számukra ezért is lehetett az drasztikus, amikor ők beléptek.
És 1,5 millió szovjet katona megjelent Mandzsúriánál.
Igen.
A 40-es évek végén főleg az volt jellemző, hogy az amerikai veszteségeket egy elhúzódó háborúban nagyon nagyra becsülték, akár 500 ezer főre is, ami teljes képtelenség. Amikor az atombombáról döntöttek, akkor ezeket a veszteségeket állították szembe az atombomba bevetésével. A 41 végén kirobbant háborúban az amerikai veszteség 160 ezer fő volt, így a félmilliós veszteség nagyon-nagyon túlzó becslés.
Igen, tehát az amerikaiak 41. december 7-én léptek be ugye a háborúba, a Pearl Harbor-kor, és hát azóta a háború végig 160 ezer fő halt meg, viszont amikor azt becsülték, hogy Japánt megtámadni, vagy a japán nok elleni invázió az mennyi ember életet fog követelni, azt 500 ezerre becsülték, tehát majdnem 3-szorosára, mint ami az előző 3 év és 9 hónapban elhunyt a háborúban. Tehát magyarán ez egy túlbecslés volt azért, hogy valószínűleg, hogy még elfogadhatóbbá tegyék az atombombák bevetését.
Az egyik amerikai történész így mintázta a háború szörnyűségét. Ha tudjuk, hogy véget vetettünk a háborúnak 100 000 amerikai gyerek megölésével, akkor véget vetünk? Biztosan nem. És ha 100 000 japán gyerekről van szó, mit mond ez a háború művészetéről és arról, hogyan gondolkozunk más népek gyerekéről a háborúban? Hát ez egy érdekes kérdés amúgy, és hát egyébként most nyilván mindenki ezt el tudja gondolni, de a saját nemzetének a gyerekeit nyilván picit közelebb, sőt nem picit, sokkal közelebb érzik magukhoz az emberek. Ja, úgyhogy nyilván az idegen népeket így mondta könnyebben feláldozták volna, vagy hát fel is áldozták.
Ugye ezeken kívül még ott van Truman elnök ferdítése is, aki első nyilatkozatában arról beszélt az amerikai néphez és a világhoz, hogy egy katonai bázisra dobták le az atombombát. Mindezt egy olyan felvezetéssel, amiben arról beszél, hogy a potsdami deklaráció felhívta a figyelmet a japánoknak arra, hogyha nem adják meg magukat, akkor vállalják az idézem gyors és teljes pusztítást. Sokak szerint ez a mondat már az atombombára vonatkozott a Potsdami deklarációban, de ebben nem lehetünk biztosak. A deklarációra azért nem biztos, hogy jó hivatkozni, mivel pont ez volt az, ami semmilyen téren nem nyilatkozott arról, hogy a japánok megtarthatják a császárukat, amit már korábban kifejtettünk, hogy iszonyatos fontos kérdés volt ez számukra, hogy megtarthatják a császárukat, és ők a Potsdami deklarációban, vagy az amerikaiak ezt nem tették tisztába. Tehát ők olyan homályosan fogalmaztak, ami alapján a japánok nem tudták, hogy most ez azt jelenti, hogy megtarthatják a császárukat, vagy nem. Úgyhogy emiatt nem is mozdultak el abba az irányba, hogy ők megadják magukat, hiszen semmilyen biztosítékot nem kaptak arra, hogy megmarad a császár.
Ebben a kérdésben nem szeretnénk így egyértelműen a japánok oldalára állni, hanem csak ugye az a téma most, hogy mennyire volt legitim ez az atombomba bevetése a civilek ellen. Tehát, hogy nyilván minden éremnek két oldala van, tehát japánok is követtek el szörnyűségeket amerikaiak ellen. Tehát, hogy
arról is lehetne beszélni, igen, majd lehet, hogy fogunk ilyen adást is készíteni. Tehát igen, két oldala van az éremnek. Mi most csak így egy kicsit próbáljuk így utólag ezt vizsgálgatni.
És igen, és itt főleg egyébként tényleg amiatt vált ki szerintem ez egy nagyon nagy morális kérdést, hogy a civil lakosság ellen vetették be, akik nem tettek tulajdonképpen semmiről. Hogyha azt a kérdést vizsgáljuk, hogy amiről Truman a beszédében szólt, hogy a városban egy katonai bázist támadtak meg, akkor ebben van igazság. Ugyanis a városban valóban volt egy katonai bázis, azonban az elhunytak nagy része civil volt. Erről pontos statisztikák is vannak. Hiroshimában az áldozatok körülbelül 150 ezer főre tehetőek, és ezek közül 10 ezer fő volt katona. Ezzel szemben ez az arány még rosszabb volt Nagasakiban, ahol az összes áldozat közül csak 150 fő volt katona. Tehát, hogyha a teljes statisztikát nézzük, akkor az atombombák bevetésénél a civil halottak száma az összes halott körülbelül 95%-a, és ezért volt hatalmas túlszatás, amit Truman mondott erről az akcióról. És sokakban felmerülhet az is, hogy vajon miért nem figyelmeztették Japánt, hogy milyen fegyvere állnak szemben, vagy hogy miért nem volt elég prezentálni, mondjuk, hogy mire számítsanak. Tehát mondjuk, igen, nem tudom meghívni Japánt a tesztre, vagy ilyesmi. Jó, nem. De értitek, tehát, hogyha mondjuk elmondták volna, hogy mekkora fegyverük van, amivel milyen hatása van. És hát erre az a válasz, hogy az amerikaiak célja egyértelműen az volt, hogy minél jobban egyértelmű legyen, ami számukra sem volt világos, hogy mekkora pusztítást tud végezni egy ilyen jellegű bomba. Ugye nem véletlenül volt tilos ezeket a városokat bombázni tavasz óta, így az amerikaiak meg tudták nézni, hogy egy reggeli csúcsforgalomban milyen lesz a hatás. Ráadásul a japánok számára pont ez volt a legelőnytelenebb támadási időpont. Ugye reggel volt, az emberek munkába indultak, és nagy részük az utcán volt, így semmilyen fedezék nem volt számukra, amikor felrobbant a bomba. És a támadás után az utcán így nagyon sok halott volt, és hát nyilván ez borzasztó érzéseket váltott ki a túlélékből, tehát ennek ilyen nagyon komoly pszichológiai hatása is volt ennek a támadásnak.
Ha elfogadjuk azt, hogy az amerikaiak ezzel meg akarták tudni, hogy milyen hatása van az atombombának, akkor miért nem figyelmeztettek a második támadáskor, azaz Nagasaki ellen? Nagasakinál ugye már tudták, hogy milyen hatása van a bombának, miért nem lehetett ennél az esetnél már figyelmeztetni a lakosságot előre esetleg? Tehát ez csak így bennünk merül fel, mint kérdés, hogy ha ezt akarták megtudni, hogy mire képes egy atombomba, azt Hiroshima jól mutatta, Nagasakinál miért volt szükség ugyanúgy, vagy így nyilván valószínűleg arra számítottak, hogy így még nagyobb hatása lesz annak, és még könnyebben megadják magukat a japánok. Persze, egyébként az atombomba bevetése mellett szólt az is, hogy $2 milliárd költött a kormány a bomba kifejlesztésére, ami mai árfolyamon nagyjából 9000 milliárd forintnak felel meg. Természetesen ennyi beleölt pénz után szerették volna tudni, hogy mire képes a bombájuk. Egyébként ez az összeg elenyésző ahhoz képest, hogy mennyibe került az amerikaiaknak a világháború naponta. Tehát, hogyha megnézzük, elosztjuk a költségeket, ugye ezek megvannak a pontos adatok, hogy mennyibe került Amerikának a második világháború. Hogyha ezt a költséget elosztjuk a napokkal, akkor kijön, hogy a napi költsége a háborúban, tehát 9 napi költséggel jött volna ki az atombombának az ára Amerikában. Tehát
ez a 9000 milliárd forintnyi, vagyis akkori árfolyamon 2 milliárd dollárnyi összeg, ez még így is egy nagyon elenyésző összeg ahhoz képest, hogy mennyi pénzt öltek a háborúba.
Igen. Ugye vannak is arra is számok, hogy ez a GDP-nek hány százaléka, és ha jól emlékszem, ilyen 35% körül.
Nagyon brutál. Egyébként tényleg érdekes, hogy hát elképesztő, hogy egy háború után mennyire, vagy hát igazából alatta, és ugye mennyire szegény az ország. És most nyilván a mostani helyzetet abszolút nem akarom összehasonlítani egy háborús helyzettel, csak hogy nyilván most is érezzük azt, hogy ennek az egész vírusnak is milyen komoly gazdasági hatásai vannak. Tehát elég mondjuk tényleg a vendéglátásra, idegenforgalomra és a szórakoztatóiparra gondolni, amik tényleg teljesen nullán vannak most. És ez is egyébként tényleg szerintem egyébként katasztrófa, mert emberek maradtak most munkanélkül, meg a gazdaság is tökre lelassult. De hogy azért egy háború, ez így brutál módon visszaveti, tehát hogy ott is rengeteg ember lehet munkanélkül, akkor ők beállnak egy csomószor katonának.
Hát igen, azt jól mutatja szerintem, hogy Hiroshimában füvetet esznek az emberek.
Igen.
Ugye azért is, mert hogy amennyi étel még van, azokat meg a katonáknak szállítják, mert hogy az ő ellátásuk sokkal fontosabb, mint a civil lakosságé.
Érdekes azt összehasonlítani, hogy a japán-amerikai konfliktus azzal indult, hogy 1941-ben a japánok megtámadták Pearl Harbort, egy amerikai katonai támaszpontot, és nagyjából azzal fejeződött be, hogy az amerikaiak 1945-ben ledobtak 2 atombombát 2 civilek lakta városra. Tehát, hogy azért itt a mérleg 2 serpenyője igencsak az egyik irányba billen el. És hát kérdés, hogy mi lett volna, hogyha Japán fejleszt ki atombombát, vagy a németek, és azt sok helyen bevetették volna, közben azt hangoztatva, hogy ők csak azért vetik be a bombát, hogy hamarabb vége legyen a háborúnak. Tehát ez egy kicsit ilyen, sőt nem is kicsit, ez nagyon demagóg volt, hogy ezt így a közjó érdekében vetik be ezt a bombát. És ez a téma a mai napig egy érzékeny pontjuk, vagy hát egy érzékeny téma az amerikaiak számára, amit jól mutat az is, hogy az 50. évfordulón rendeztek egy kiállítást az Amerikai Nemzeti Légi és Űrtechnikai Múzeumban, ami az ország egyik legnevesebb múzeuma. A kurátorok úgy döntöttek, hogy 50 év táblatából jó lenne, hogyha mindkét oldalát bemutatnák az eseményeknek, így az atombomba kifejlesztése és az Enola Gay mellett a japán áldozatokról is szó volt a kiállításon, vagyis csak szó lett volna róluk, mivel az amerikai légierő vezetői és a veteránok szövetsége teljesen kiakadt azon, hogy ezzel a csendes óceáni fronton harcoló katonák és az elesettek emlékét nem tartják tiszteletben, és hogy a japánokat egy lapon említik az amerikaiakkal, azáltal, hogy az ottani áldozatokról is részletesen beszámolnak. És az ügy végül addig fajult, hogy a múzeum elnöke lemondott, a kiállításról pedig kiszedték a robbanásból maradt tárgyak és az áldozatokról készült fotók nagy részét. Tehát ugye ez igazából még mindig nem akar mindenki szembenézni azzal a ténnyel, hogy már pedig ez egy szörnyű pusztítás volt.
Igen, tehát ez az 50. évforduló volt, tehát 1995-ben, és hát az is azóta is már eltelt 25 év, de hogy 95-ben még ez nagyon érzékeny téma volt ezek szerint, hogy egyszerűen nem nagyon engedték, hogy egy neves amerikai múzeumban olyan kiállítás szülessen az atombomba támadásról, ami bemutatja a japán oldalát a támadásoknak.
Hát kíváncsiak, mi lesz a 100. évforduló.
Majd meglátjuk.
Reméljük. Ugye ez a történet, ez bemutatja azt is, ami mindig is jelen volt, és valószínűleg jelen is lesz a történelem írás kapcsán, vagyis azt, hogy egyrészt a történelmet mindig a nyertesek írják, másrészt pedig azt, hogy sok időnek kell eltelnie ahhoz, hogy valamiről már könnyebb legyen tényszerűen beszélni, anélkül, hogy bármelyik fél megsértve érezze magát. Például úgy mondjuk a Mohácsi vészről már tudunk objektíven beszélni, és ugye megvizsgálni az eseményeket, viszont az atombombáról, Trianonról, vagy a délvidéki tisztogatásokról még nem tudunk igazán objektíven beszélni, hiszen még nagyon közeliek ezek az események.
Ennyit gondoltunk a mai adásban. Ugye beszéltünk morális kérdésekről, az atombomba bevetéséről, és hát még sokat lehetne beszélgetni az atombombáról, de így is szerintem eléggé bőven kielemeztük ezt a 1945-ös eseményt, úgyhogy legközelebb majd egy másik témával jelentkezünk. Addig is vigyázzatok magatokra, és köszönjük, hogy hallgattok minket.
És nagyon-nagyon boldog új évet kívánunk mindenkinek, és reméljük, hogy 2021-ben is velünk tartotok.
Sziasztok!
Sziasztok!
A forrásokat megtalálhatjátok a leírásban, vagy a hihetetlentörténelem.simplecast.com-on.
Kövessétek a Facebook oldalunkat is, a Hihetetlen Történelem Podcast Facebook oldalt, ahol 3 naponta jelentkezünk érdekes villámtörükkel. Örömmel fogadunk e-maileket is, a hihetetlentörik@gmail.com e-mail címen, hogyha esetleg kérdésétek, észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast adatbázisában, Spotify-on, Google Podcast-en és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok!
Sziasztok!